sokan, mint akik itt ülnek, tudják a kötelező szakirodalmaknak a kötelező tétársora, úgyhogy előismeretekkel is nagy kíváncsisággal hallgatjuk a nagyon is aktuális témát, amit felvetett időkezelés, a tarvér, a külvére, ennek két különleges apropója is van. Az egyik az, hogy tudjátok, tarvér a nagy díjat nyert a Bergen Filmfesztiválon, a másik apropója pedig az, hogy az András Kossuth egy monográfiát a Columbia University Press-nek a tarvér a világkívülről, úgyhogy mindenképpen érdekes lesz ez a mai előadás, és még csak annyit szeretnék előrejelezni, hogy folytatódik ez a programsorozat. 6 órakor egy műhelyével való beszélgetéssel a 9-es teremben. Ennek a beszélgetésnek a témája az én és a véletlen, véletlen és jogság, és ez egy sokkal beszélgetősebb alkalom lesz, úgyhogy oda is mindenkit szeretettel várom, és sokkal
köszönöm szépen,
és mindenki is a
formális változtatókat a dologból. Próbálom rendszerezni ezt az egészet, mert nem sikerül, mert túl sokan majd elmondani, és kevés rendezvezünk el. Tehát a téma az időkezelés a tarvina filmekben, ami azért egy releváns téma, mert ha valaki látott egy tarvina filmet is életében, feltételezem, hogy legalább egyet láttak a vagy nem, akkor hallottak róla, de ha hallottak róla, akkor is egy dolgot hallottak róla, egy dolgot biztosan hallottak ezeket a filmekről, az, hogy végtelenül hosszúak. Ez valójában ez nem igaz, hogy végtelenül hosszúak, mert csak egy filmje végtelenül hosszú, ez a Sátántartalom 7 óra. Az összes többi filmje az tulajdonképpen normál méretű, hát a normál méretnél egy picit hosszabb, tehát egyik filmje sem rövidebb 2 óránál, de az ma már nem egy nagy hossz. És hát így az átlag az ilyen 2,5 óra körül van. Tehát ezek ilyen viszonylag hosszú filmek, de nem rettenetesen hosszú, csak viszonylag hosszú, de hát tényleg a Sátántartalom az 7 óra, és ezt egyben kell leülni. Nem tudom, hányan látták, és általán tanult egyre. Tehát azt tudjuk, hogy az egy milyen próbatétel végignézni a Sátántartalmot. Tulajdonképpen ugyanaz az erőfeszítés követeli a nézőkön, mint amit az erőfeszítésre erőfeszítéssel a szerzők csináltak, nem csinálják ezt a 7 óra hosszú filmet, hát most akkor nekünk is ott kerülünk 7 órán, sőt a 8 órán keresztül a születek is vannak, tehát ők 4 évig csinálták, semmi a hosszú filmet. Tehát nem is a hossz az igazán érdekes, az is van, a hossz is van, tehát a film hossza, de az nem drámaian nagy, hanem a belső hossz az az, ami nagyon érdekes. Amit elég nehéz definiálni, hogy mit jelent a hossz. A filmben, hát ez az rendétel hosszú, hogy 5 percig tart, és a filmben belül nézzük ezeket a hosszakat, akkor még ott is van egy mérőszám, ez pedig az egyes nitteknek a hossza. Ugyanakkor az egyes nitteknek a hossza az igazából semmit nem mond a hosszról. Semmit nem mond az időről, mert a snit hossza az mit jelent? Az azt jelenti, hogy hány vágás van a filmben. Kevés vágás van, vagy több vágás van a filmben, az semmit nem mond arról, hogy ez hosszú vagy nem hosszú. Mit jelent az, hogy hosszú egyébként? És mikor szoktuk azt mondani, hogy egy film hosszú? Nem akkor, amikor, persze akkor is, amikor tényleg hosszú, tehát amikor 7 óra. De ha valaki végigül egy 7 órás filmet és végtelenül jól unatkozik, akkor azt mondja, hogy sok időt töltött volna a mozikba, de egyáltalán nem volt hosszú, ugye? Tehát végignézünk egy fél órás filmet, és halálra gondoljuk magunkat, akkor az nagyon hosszú. Tehát akkor azt mondjuk, hogy valami hosszú, vagy hosszú, akkor azt mondjuk, hogy unalmas. Tehát, hogy túl hosszú, ugye? Tehát, hogy túl sok rájuk van, túl sok időt töltünk el, és a következő kérdés az, hogy mire mondjuk azt, hogy túl sok időt töltünk el. Most mindenre, hogy hosszú vagy nem hosszú, a snitteknek a hossza az semmit nem mond még egyszer. Tehát az, hogy egy filmben van 30 vágás vagy 600, az igazából abból a szempontból nem hossz és nem szoros, hogy az a film az unalmas vagy nem. Bár nyilvánvaló, hogy pedig nem bízódzik, akkor meg kicsit jobban oda kell figyelni. De ez nem egy abszolút mérce. A probléma ugye ezzel a hossz dologgal az, hogy ezt nem nagyon lehet mérni egy adott filmben, hogy mi az, ami hosszú vagy, tehát hogy gyors vagy lassú. Szemben a zenével, ugye a zenében mi mérjük azt, hogy egy lassú vagy gyors egy zene. A negyednek a hossza, hogy a láthatókotát azt tudja, hogy mindig ott van egy negyed hang, és egyenlő valamennyi egy számmal, és az a szám az a metronómnak az ütésszám, ami egy perc alatt hányat üt, hány negyedet üt. Ez mutatja meg, hogy a negyed meddig tart, és hogyha a negyed nagyon sokáig tart, akkor ez egy lassú zene, vagy ha a negyed nagyon rövid ideig tart, akkor ez egy gyors zene. Oké? Tehát ilyen a filmben nincs. Miért nincsen a filmben? Mert mi lenne a filmnek ez a mérője? Az esemény lenne. Tehát mit tartunk mi lassúnak, gyorsnak, vagy unalmasnak, vagy kevésbé unalmasnak? Az, hogyha egy meghatározott idő alatt sok eseményt látunk, vagy kevés eseményt látunk. Most mi az, hogy sok esemény, vagy kevés esemény? Nem nagyon tudjuk megmondani, mert nem nagyon tudjuk definiálni, hogy mi az, hogy esemény. Ugye a zenében az esemény az tulajdonképpen egy hang. Hogy az tovább tart-e, hosszú ideig tart-e, vagy rövid ideig tart. A filmben az, hogy mi egy esemény, ezt nem lehet pontosan megmondani, mert a filmben rengeteg típusú esemény van. Vannak vizuális események és akusztikus események. A vizuális események, tehát mondjuk akusztikus esemény, megszólal egy zene, vagy elhallgat, vagy valami zörejt hallunk. A vizuális esemény az lehet az, hogy a cselekmény megy előre, de az is lehet, hogy nem a cselekmény, hogy a cselekményben semmi nem történik, hanem csak egy kameramozgás történik, előre, hátra, jobbra, balra, vagy variózás történik, vagy valakinek így megmozgatja a fejét, nem csinál semmit, az is egy esemény. Tehát, hogy mit érzékelünk eseménynek, nagyon nehéz definiálni, nem is lehet olyan nagyon egyértelműen definiálni, úgy, mint a zenében. Mégis az a nagyon érdekes dolog, hogy senki nincsen a világon, ezt így most megkockáztatom ezt a mondatot, senki nincsen a világon, aki azt mondaná, hogy a londoni férfi az egy gyors film. Maguk között van valaki, aki ezt mondaná? Tegye fel a kezét, aki szerint a Sátán tangó gyors ütemű film. Nem, nincs senki. És szerintem a világon senki sincsen. Nem tudjuk megmondani, hogy miért, de tudjuk, hogy lassú. Tudjuk, hogy lassú. Tehát itt az idő érzékünk valamilyen módon a változáshoz, az eseményekhez igazodik. Ezt mi valahogy érzékeljük. Erre mindenféle ötleteim vannak, hogy ez hogy van, de most nem fogom előadni, mert nem erről szól az előadás. Ezt mi valamilyen módon érzékeljük, és az az érdekes, hogy mindenki ugyanúgy érzékeli. Mindenki. Tehát a világon mindenki pontosan érzi, hogy ezek a filmek lassúak és hosszúak. Az, hogy hosszú, azt tudjuk. Az, hogy lassúak, azt mindenki érzékeli. És nem gyorsan. Egy másik kérdés az, hogy unalmasak-e. Na itt már megosztanak a vélemények. Mert az, hogy valami lassú, azt mindig tudjuk, tehát ez valamilyen módon de nem akarok belemenni, mert így erre jár az agyam, hogy elkezdjem azt magyarázni, hogy az van itt, de nem fogom. Az a lényeg, hogy ezt teljesen egyértelműen érzékeljük, és így ítéljük, de az unalom, ami ezt kíséri, amikor mi azt mondjuk, hogy ez hosszú vagy nem hosszú, az már nagyon-nagyon különbözik. Ha most megkérdezném, hogy tegye fel a kezét, aki szinte sátántalanul unalmas, akkor biztos volna, aki föltenné a kezét, bár még azok között is, akik megnézték. Hát még azok között, akik nem nézték. És bevallom, vannak részek, amiket én is unok. Tehát, hogy az, hogy az ember szereti azt, hogy valami, vagy egy film lassú, vagy nem szereti, az egy tízés kérdése. Az, hogy unatkozik-e, vagy nem, az megint egy másik kérdés, tehát én szerethetem a lassú filmeket, és közben unatkozhatom, tehát egyáltalán ne érezze magát rosszul, aki unatkozik a film alatt. Tehát, hogy ezek mind külön beállítottság, lelki alkat, mentális beállítottság, kert, kultúra, stb. Kérdései. Most olyasmiről fogok beszélni, ami nem erről szól, hogy unalmas vagy nem unalmas. hogy hogy csinálja a tartalmat. Tehát az, hogy miért lassulnak ezek a filmek, szerintem nem unalmasak, és szerintem sem, vagy legalábbis többségében nem unalmasak. Vagy a filmek többsége többségében nem unalmas. Az a kérdés, hogy mivel éri ezt el, és azt próbálom majd megmagyarázni, hogy mivel próbálja azt elérni, hogy ne legyen unalmas, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon lassú. Először azt kell megmagyarázni, vagy arról kell beszélni, hogy miért lassulok ezek a filmek. Most ennek nagyon sok szintű magyarázata van, ugye van filmtörténeti magyarázata, van ízlés, tehát ilyen ízlésszociológiai magyarázata, amelyik összekapcsolódik a filmtörténeti magyarázattal, de mégis különbözik tőle, és van pszichológiai magyarázata is. Most ez utóbbiba biztos nem fogok belemenni, az első kettőt érinteni fogom. De először, hogy valami érdekes is legyen, megmutatom a londoni férfinek a bevezető két skitje. Ez tartott 5 perc, 46 másodpercig. Jó hosszú volt, ugye? Marha hosszú volt. És a felügyelően. Ja, hát nem nagyon látnak valamit, ott két ember áll a hajótatján, és beszélgetnek, azt lehet is valami, és látni nem lehetetlen a sötétben. Most ez kettősít volt. Nem tudom, hogy mennyire látták, hogy ez hogy volt felépítve. Elindultunk a víz szintjéről, és egy ilyen mozgással, tehát egy ilyen mozgással ment föl a kamera addig, ameddig lehetett. Ugye eljutott egy pontig. Annál följebb nem lehet, mert látszott a hajóra. Utána egy ilyen mozgást tett a kamera, tehát kiegyenesedett, és ment föl. Jó sokáig. Ez vágás nélkül történik. És akkor eljutott addig a szintig, hogy beláttunk a Parancsnoki hídra, még a dekket nem láttuk, de a Parancsnoki hídat láttuk, és ott nincsen senki. Ekkor jött egy vágás sötétben, tehát aki nem nagyon figyel, az vagy azt nem vehette észre, mert miközben ezt csinált a kamera, már az ablak előtti rácsok mentek el, tehát úgy lett elvágva, hogy ne lehessen észrevenni, hogy el van vágva, de ez egy másik snit, mert onnantól már ilyen volt a kamera, és ezt csinálta. Tehát ez volt a kamera mozgása, két snitben. És az utolsó, ennél a mozgásnál fölfedte, hogy mi van a dekkel, és ott állt a két ember, akik beszélget. Most mi az, ami miatt mi elviseljük ezt a végtelen hosszúságot, hogy 5, majdnem 6 percen keresztül semmi más nem csinál a kamera, mint megy fölfelé marha lassan, ugyanazt mutatja, tehát egy hajónak az órát mutatja, és aztán a végén 6 perc körül megérkezik egy jelenethez, aminek éppen vége van. Ugyanis ott két ember áll, és akkor az egyik azt mondja, rendben van, vigyázz, vigyázni fogok, és kész, és elmennek. Miért lehet ezt elviselni? Már aki el tudja viselni, persze. Tehát, van egy pont, amikor az ember elkezdi megkérdezni magát, hogy miért kell nekem ezt nézni. Mindenki, tehát én is. És akkor két válasz van, az egyik az, hogy vagy megtetszik, tehát hogy jó nézni, vagy jó ezt a hatást bevenni, ezt az audiovizuális hatást. A másik pedig az, hogy mert türelmes vagyok, és biztos lesz valami, biztos lesz ennek valami értelme. És egyszerűen türelmes vagyok. De ez már az, hogy valaki meg nem türelmes, és egyszerűen azt mondja, hogy most már mondják meg, hogy miért sem lesz szórakozanak vele. Mi történik itt ebben a jelenetben? Ugye az egyik, amire föl kell hívni a figyelmet, az, az, hogy ez nem csak egy vizuális dolog, hanem egy audiovizuális dolog. Tehát miközben nézem ezt az egészet, miközben hallok egy zenét. És ez a zene, ez egy minimalista zene, tehát ez gyakorlatilag egyetlen egy akkord, ami picit modulálódik az szerint, hogy milyen más hangok keverednek bele ebbe az akkordba, illetve milyen hangszereket visz be vagy vesz ki a zeneszerző. És van egy pillanat, amikor az ember, amikor látja ezt a vizuális monotóniát, tehát az, hogy ez így emelkedik, egyszerűen átkapcsol az akusztikus szintre, mert az viszont nagyon változatos. Hozza ezt a monotóniát, tehát ugyanaz a monotónia van meg benne, de sokkal változatosabb, egészen pici, apró változások vannak ebben a zenében, amit, hogyha az ember erre ráhangulódik, akkor hihetetlen érdekes, és egész egyszerűen elfelejti azt, hogy a vizuális szinten nem történik semmi, kvázi nem történik semmi, mert vannak ezek a nagyon pici változások a zenében, az akusztikus szinten, amelyek ezt a vizuális monotóniát kiszínesítik. Ugyanígy kezdődik a Torinói Mónak az eleje. Ugyanez a típusú kép, és ugyanez a típusú zene. És egy idő után egyszerűen átvált a kép zenébe. És egyszer csak megteremtődik a zene és a kép közötti összhang, és egymást modulálja ez a két képhatás. Ez az egyik dolog. Most ez vagy megtörténik a nézőben, vagy nem történik meg. Tipikusan megtörténik, mert ezek a zenék, ezek olyanok, ezek nagyon meg vannak csinálva, ezeket a Víg Mihály, nem tudom, hallottak-e Víg Mihályról, biztos. Víg Mihály csinálta, és rettenetesen érte minimalista modulációhoz, amit minden pillanatban jó hallani. Tehát ez nem a klasszikus minimalista zene, amit nem mindig nagyon jó hallgatni, vagy én legalábbis nem nagyon szeretek mindig hallgatni. Ez egy sokkal populárisabb változata annak, tehát itt a harmóniák azok sokkal gyorsabban térnek vissza a kellemes szintre, mint ahogy ezt mondjuk Steve Reichnél találjuk, ahol sokszor soha nem jutnak el a kellemes szintre. A Víg Mihálynál mindig ott vannak, és mindig van egy telítettség ennek a zenének. Tehát ez az egyik dolog, a képnek és a képhang együttműködése. A másik pedig egy teljesen egyszerű és bevált eszköz, amit a TAR nagyon gyakran használ, ez pedig a suspense. A suspense az, ugye a filmesek, tehát a filmesek ahogy tudják, hogy ez mit jelent, ez egy olyan hatás, vagy a dramaturgiai hatás, nem csak filmben van, tehát az irodalomban is van, meg irodalomban, meg filmben, vagy a zenében, nem tudom elképzelni, de talán ott a zenében is elképzelni a suspense. Tehát ez az, hogy amikor a néző, vagy a hallgató, vagy az olvasó tudja, hogy mi fog következni. És ez nem következik be. Tehát egy olyan szekvencia indul el, aminek ismerjük a végét. A zenében, buta vagyunk a zenében, ez nagyon sokszor előfordul. Tehát elindul egy szekvencia, és tudjuk, hogy mi lesz a vége, és nem jön, mindig arra fele megy, és még mindig nem jön, és akkor az ember hihetetlenül föl van izgulva, ilyen a Tristán és Izoldának a szerelmi halál zenéje, ugye az a nagyon-nagyon híres darab, ami állandóan fölmegy a csúcs alá, akkor lemegy, megint fölmegy a csúcs alá, mindig egy picit megy följebb, mindig, de sose éri el a csúcs, és az egyszer csak a végén eléri. Ugye hát ez a szexuális aktusra van komponálva ez a zene. De valójában a suspense is így működik, hogy a néző, vagy az olvasó, vagy a hallgató tudja, hogy mi fog következni. Ugye mindig Hitchcockot szokták idézni a suspense és a meglepetés különbségére, hogyha valaki el van, ketten beszélnek, és az asztal alatt valaki elbújt, akkor ha tudja a néző, hogy valaki elbújt az asztal alatt, akkor a suspense, mert azt várja, hogy mikor jön elő, tudja, hogy elő fog jönni, tudja, hogy ki fog derülni, de ez késleltetve van. Ha pedig nem tudja, akkor meg meglepetés. Na most a minden olyan rendező, aki lassú, annak az egyik mencsvára, tehát az egyik mód, ahogy a nézőt be tudja vonni, az a suspense hatás. És a Tarbél az nagyon gyakran használja. Itt is. Ugye az van, hogy egy tárgyat elkezdünk mutatni, és hogy emelkedünk fölfele, és még mindig nem látjuk a tetejét, és amikor már elérnénk a tetejéhez, akkor is újra kezdődik ez a mozgás. Ugye háromszor kezdi ezt a fölfele mozgást, tehát olyan, mint a Wagner, csak nem lesz olyan jó a vége. A nézőnek az egyetlen kapaszkodója az, hogy valamit meg fogunk látni a végén. Ugye látunk, egy hajó orrán emelkedünk föl, és a hajó orrán, ahogy fölemelkedünk, biztos, hogy a vég ott a tetején valami érdekeset fogunk látni. És ezt várjuk. Most megint türelem, lelki alkat, ízlés, stb. Kérdés, hogy ki meddig hajlandó ezt várni. A Tar Béla és mindazok, akik ilyen lassú eszközökkel dolgoznak, azzal szórakoznak, hogy a mi türelmünket teszik próbára. Tehát, hogy meddig lehet húzni azt, hogy végül is kiderüljön, hogy mi van a végén, meddig lehet játszani a néző türelmével, ez egy kísérleti eszköz. Ezt majd később vissza fog térni, hogy ez hogyan jelentkezik a Tar Béla filmében. De az a lényeg, hogy ennek van egy suspense hatása, nem kismértékben a zene hangulata miatt is, mert ez egy ilyen nagyon sötét, fenyegető zene, ugye? Ami valami ilyen, tehát az egésznek van egy ilyen sötét, fenyegető hangulata, amiben valami rosszra számítunk. Vagy valamire számítunk, valami drámaira számítunk. És amikor elérünk a tetejére, és meglátjuk, hogy nincs ott senki, akkor újra kezdi ezt az egészet, és a végén eljutunk oda, hogy tényleg van ott valaki. Tehát beteljesíti a várakozásunkat, meglátjuk a két ember. Csak hogy ez a két ember pont az ő beszélgetésének a végén van. Most ez miért érdekes, hogy a beszélgetésének a végén van? Azért, mert tulajdonképpen az egész sem másról nem szól, mint hogy ő egy jelenetet mutatott, ahol két ember beszélget. Csak nem láttuk a két embert. Se azt nem láttuk, hogy ők oda fölmennek, hogy elkezdtek beszélgetni, nem tudjuk, hogy miről kezdtek el beszélgetni, hanem a végét láttuk az egésznek. Addig, ameddig ők oda érkeztek, ameddig ők találkoztak, amíg elkezdték ezt a beszélgetést, addig mi egy ilyen sötét, fenyegető, fölfele tartó mozgást, hangulatú, fölfele tartó mozgást hallottunk. Ami semmi más, mint ennek a találkozásnak, ennek a helyzetnek, ennek a szituációnak az érzelmi lefestése. Tehát ő elmeséli nekünk ezzel a jelenettel, hogy mi történik. Narrál, történetet mond, csak éppen a történetnek a tisztán az érzelmi, expresszív hangulatát adja a képek és a hangok által, és a végén megmutatja, hogy minek a hangulatát mesélt el nekünk. Az, hogy mi azt érezzük, hogy itt valami történik, tehát itt valami történik, amikor megy fel a kamera, az pont ezzel a suspense hatással éri el, hogy mi azt várjuk, hogy meglássuk ennek a jelenetnek a folyamát. Na, ez egy példa. Ilyenből van nagyon sok a Tar Béla filmjében, amivel rögtön az egyik fő mondatomat el is mondtam, nevezetesen azt, hogy ez a sajátos lassú komponálásmód, ez tulajdonképpen narráció, pontosan olyan módon narráció, ahogy egy történetet valaki elmesél, csak a narrációban nem a történet, a cselekmény, az emberi cselekedet az érdekes, hanem az emberi cselekedetre való emocionális válasz. Ennek az emocionális tartalma. És ez az emocionális tartalom, ez a hangulati tartalom az, ami átadódik ezeken a filmeken keresztül, és a lassúság az ebben a dimenzióban ahhoz kell, hogy mi át tudjuk élni ezt az emocionális tartalmat, tehát csak ezt éljük át. És ebből a szempontból mindegy, hogy mi történik körülötte, elég csak pici cselekmény morzsákat kell pillantani, mert a különféle emocionális tartalmaknak a változása fogja komponálni a filmet. Mi az, amiben ez még megint visszatérve technikailag megvalósult? Tehát ez hogyan történik a filmkompozíció? Hogyan jelent meg a filmkompozícióban? Ezt a fajta lassúságot, ezt nem nagyon lehet sok vágással megcsinálni. Tehát, hogyha ha létezhet, most is nem jön. Tehát ha létezhet is gyors vágású, de mégis világos film, létezik, láttam már értelem, sok vágásan benne és halálunalmas. Ezt a technikát, tehát ezt az érzetet, ezt nem nagyon lehet a vágásokkal átadni. Miért nem lehet átadni? Azért nem lehet átadni, mert azokban az esetekben, ahol valamilyen érzésnek a kialakulása a cél, tehát hogy a film kompozíciónak a célja az, hogy kialakuljanak érzések, az folyamatot kell ábrázolni. Tehát azt a folyamatot kell, arra folyamatra kell ráhangolni a nézőt, aminek az eredménye lesz az emocionális. És elsősorban az emocionális állapotok azok, amelyek ilyenek. Most két olyan emocionális állapot van, amit nagyon könnyen, gyorsan el lehet érni, az egyik a nevetés, a másik a sírás. Tehát ha az a célja egy filmesnek, hogy nevessen a közönség, akkor az egyik szereplőse kerülje a másikat, az elesik, és akkor mindenki nevet. Ha pedig az, hogy sírjon, akkor egy gyereket, egy kisbabát kiraknak a húba. Vagy... És akkor mindenki sír. Tehát ezek nagyon egyszerű. Gyorsan el lehet ezeket a állapotokat érni. Technikák, nagyon jó technikák vannak, hogyan lehet a nézőt meglíkatni, például, hogyha valaki sír a valakit, akit megszeretünk sír a filmen, akkor mi is sírni fogunk. A nevetés sokkal könnyebb elérni, mert a nevetés ragadós, tehát ha valaki elkezd nevetni, akkor mindenki nevetni fog. Tehát ezeket a dolgokat nagyon egyszerű megcsinálni. Minden, ahol a kettő között van, azt már nem olyan könnyű. Tehát egy picit bonyolultabb annál, hogy valaki sír vagy nevet, ott már folyamatoknak kell lenniük. Márpedig, hogyha még bonyolultabb ez az egész, és valami úgy akarja valaki fölkelteni ezeket az emóciókat, hogy nincsen mögötte cselekvés igazából, tehát nem az embereket, az emberek hétköznapi interakcióin keresztül jön elő, akkor meg még nehezebb, akkor még hosszabb folyamatokat kell ábrázolni. És ebből jön ki aztán az, hogy ezek a filmek, ezek nem csak hosszúak, ugye ez az is kell, hogy hosszúak legyen, nem csak lassúak, hanem folyamatok, hosszú folyamatok ábrázolódnak bennünk. És hogyha hosszú folyamatok ábrázolódnak bennünk, tehát ahogy kialakul valami, ahogy az egyik dolog átmegy a másikba, és az egyik dolog állapota átalakul egy másikba, az egyik emocionális állapot átalakul egy másikba, ehhez szükséges a tarnak a hosszú beállítás. Tehát az, hogy egy snit, az nagyon-nagyon sokáig tartson. Ennek van egy kis története, ennek az egész hosszú beállítás dolognak. Lényegében a 30-as években jelenik meg Renoirnál, tőle tanulja Antonioni, és az első igazán radikalizáló jelenség, amelyik ezt igazán tudatosan kihasználta, az Antonioni volt 1950-ben. És végülis hozzá kötődik az, hogy a folyamat ábrázoló komponálás, ahol egy adott mozgásformát, vagy egy adott jelenetet, azt egyetlen egy megszakítatlan felvételbe vagy snitben teszik föl. Most ez különféle változásokon ment keresztül, néhány radikális fejlesztője volt ennek, volt Godard például a 60-as évek elején, aztán jött Jancsó a 60-as évek második felében, és aztán az experimentális filmben persze ez teljesen extrém módon van használva, de most ugye a mozi forgalmazásba kerülő komerciális művészfilmről beszélünk, amelynek határa van, tehát az, hogy mennyire lehet felidegesíteni a nézőt, annak határa van akkor, hogyha sok pénzt raknak egy filmben. Az experimentális filmben nincs határa, ott bármennyire lehet idegesíteni a nézőt. Alapvetően milyen... ja, és aztán volt még Tarkovszki a feleségemben. És utána jött Tarkovszki a 80-as évek végétől. Tehát körülbelül ezek a nagy, hosszú beállítások. Még volt még Angelopoulos, de tulajdonképpen Jancsótól szedte az egészet. Tehát ő egy ilyen Jancsó imitátor. Ő magát Antonioni imitátornak nevezi, de valójában Jancsó imitátor. Mindig a technikák itt a hosszú beállításokban? Hogy a legalapvetőbb technika, amit Antonioni talált ki, az az, hogy egy adott jelenet, amelyik a szereplők valamilyen kapcsolatát ábrázolja, azt egy folyamatként veszi föl, úgy, hogy a dramaturgiai feszültség az csak nagyon pici lépésekben növekedjen. Ugye, ha föl van vágva egy jelenet, akkor nagyon nagy lépésekben növekszik a dramaturgiai feszültség. Ugye, totál, kis totál, nagy közeli, kis totál, nagy totál, kész a jelenet. És a közepén ott van a nagy dramaturgiai feszültség. Hogyha ez nincs így, akkor a lépések sokkal közelebb, sokkal távolabb vannak egymást, és sokkal több lépést kell mutatni. Tehát sokkal inkább egy adott érzelmi állapot kialakulásának a fázisait látjuk, a kisebb lépéseit látjuk, hogyha ez folyamatában van. Ugye, mert senki sem úgy beszélget a másikkal, hogy kis totál, nagy totál, tehát hogy nem szavakban beszélgetünk egymással, hanem ez egy folyamat, ami pici lépésekből áll. Most, ha közel akarunk lenni ahhoz, hogy hogyan alakul ki egy dramaturgiai feszültség, akkor ezt egy folyamatként kell ábrázolni. Ráadásul Antonioninak még az is volt a célja, hogy a nullából a nullába vezető utat mutassa meg. Tehát, hogy azt mutassa meg, hogy kezd kialakulni egy feszültség a semmiből, és aztán, amikor létrejön, akkor az hogy enyészik el a semmibe. Tehát még tovább tartotta, nem csak addig, ameddig a feszültség megvolt, és aztán jön a konfliktus, hanem még azt is nézte, hogy és amikor ez vége van, akkor mit csinál a színész? Tehát nagyon sokszor csinálta azt, hogy fogta magát, és nem állította, amikor vége volt a jelenetnek, nem állította le a kamerát, hanem még rajta maradt a színészen. Aki olyan zavartan ment, hogy most mi van, már nem volt jelenet, már nem volt szöveg, már semmi nem volt, csak ott állt, és akkor az Antonioni még mindig filmezte. És neki pont ez kellett, hogy megszűnik a történet. Kimegy, megjelenik, elér a csúcsra, és aztán megszűnik a történet. És ez tökéletes volt, ez lényegében dokumentumfilm, tehát a színész dokumentálása egy olyan helyzetben, amikor nem tudja, mit kell csinálni. Tulajdonképpen ez az a technika, amit a Jancsó is átvett, csak tényleg a szélsőségig vitte. Tehát ott egész történetek vannak egyetlen egy snitbe elbeszélve, egyetlen egy folyamatba elbeszélve, nem jelenetek, hanem egész történetek. És aztán a végén már különböző idősítók is egyetlen egy snitben vannak. Már, tehát ilyen több éves ugrások is egyetlen egy folyamatként vannak ábrázolva a Jancsó 70-es évek elején filmjében. De tulajdonképpen ezt a technikát használják. Most egy másik technika, amit a Godard használt, amikor hosszú beállításokat csinált. Ő csinált hosszúakat, rövideket, össze-vissza mindent, a Godard minden csinált. Az ő számára a hosszú beállítás az azért kell, hogy idegesítse a nézőt. Ő olyan beállításokat csinált, aminek az a célja, azért hosszúak, mert olyan gépmozgások vannak benne, amik teljesen függetlenek a cselekménytől. Tehát egyszer csak a kamera elkezd, kimegy a képből és valami más mutat, aztán visszamegy. Vagy olyan képet mutat, van egy dialógus, és akkor aztán nem látjuk, hogy ki beszél. És marhára idegesít minket, hogy nem látjuk, és még mindig ugyanaz a snit megy, és egyszerűen folyamatosan azt érzékeljük, hogy valaki itt filmez. Tehát neki mindig az volt a célja, hogy azt érzékeltesse, hogy én, Jean-Luc Godard állok itt a kamera mögött, és azt csinálok, amit akarok. És ha ha akarom, mutatom azt, amit ti látni akartok, hogyha akarom, nem mutatom azt, amit ti látni akartok. Tehát függetleníti a kamerát, a kamerakezelést az idő által a cselekménytől. A másik, tehát a harmadik féle technika, amit a Tarkovszki alkalmazott nagyon gyakran, az az, hogy az idő az arra kell neki, hogy a nézőt belevonja a játéktérbe. Tehát, hogy mi együtt megyünk a kamerával, és többnyire az ő ilyen hosszú képei, azok egy ilyen befelé mozgó kamera mozgással vannak megcsinálva, tehát minket belevisz a képbe. És nekünk át kell éreznünk valamit, ami ott a képen van. Tehát azt kell éreznünk, hogy mi is ott vagyunk, érezzük azt a hangulatot, a szereplővel együtt vagyunk, tehát egy ilyen participáció, egy ilyen részvételérzés felkeltéséhez kellett a hosszú beállításnak a hosszát. És a Tarvilánál ez az egész az együtt van. Tehát ő mindent használ, az összes technikát, ami létezik, tehát amit felsoroltam, azt mind használja. A jelenetei azok alapvetően hosszú dramaturgiai szekvenciák, amiket föl lehetne vagdosni részekre, de nem vagdossa föl, hanem egyetlen egy folyamatként ábrázolja. Ugyanakkor a filmjének a nagy részében, itt most a kárhozattól a torinói tartó korszakról beszélek, nem mondjuk a őszi alvonattól a utolsó filmjét tartó korszakról beszélek. Ezekben a filmeken nagy részében a kamera nagyon-nagyon gyakran, teljesen önállóan mozog a szereplőktől. Hol megtalálja őket, hol elmegy róluk. Például, mint itt. Van egy teljesen független mozgás, ami nem egy cselekvés, nem egy eseményt követ, hanem önmagát követi. Önmaga. Egy gesztus, egy rendezői gesztus, amiben a része az idő. És aztán megtalálja a szereplőket. Más esetben meg róluk indul, és aztán szépen elfordul róluk. Tehát ez nagyon gyakran használja ezt a godári eszközt. Nem azon a nagyon provokatív módon, ahogy a Godard csinálta, de végülis ez az eszköz. És használja a Tarkovszki féle eszközt is, egy nagyon, főleg a Sátántangó tele van olyan képekkel, ahol mi együtt megyünk a szereplőkkel, és megyünk bele a képbe. Főleg, amikor emlékeznek a film vége felé az a rész, amikor ott vannak ebben a kastélyban, ebben a lepusztult kastélyban, és ott néznek körbe. Ott teljesen részvételi a kamera, és ott együtt megyünk a figurákkal, bent vagyunk a térben. Azt egyszer csak kizökkent, egyszer csak kimozdul belőle. Tehát állandóan váltogatja azt a célt, vagy azt a hatást, amire a hosszú beállításokat használja. De az, hogy a hosszú beállításokat a Tarbéla életművében hát azt mondhatom, hogy a legfontosabb technikai eszköz, azt egy ilyen furcsa dologgal tudom megmutatni, egy grafikonnal. Ez azt mutatja, ez a grafikon, hogy hogyan változik az átlagos ritthosszúság a Tarbéla egész életművén keresztül. Hát nagyon egyszerű. Végignéztem a filmet, és számoltam, hogy hány snit van benne. Majd azt elosztottam a film hosszával, és kijött az átlag. És azt a nagyon érdekes dolgot látjuk, hogy van egy monoton emelkedés. Ez nem lineáris, nem teljesen lineáris, de egyetlen egy visszaesés sincsen. Tehát nem az van, hogy az egyik filmekben hosszúak, a másikban rövidek, rövidebbek, hosszabbak, ahogy ez váltakozik. Minden egyes filmnek az átlagos nyithosszúsága hosszabb, mint az előzőé. Két kivétel, hogy az első két film és a Bergmeister és a londoni férfi, ahol ugyanaz. De kevesebb nem lesz. És még a torinói ló is lök ezen az egészen. Hogyha kiszámolják, akkor azt látják, hogy a torinói ló és a családi tűzfészek közötti átlagos nyithosszúság több mint 8-szoros. Tehát nem az van, hogy a Tarbéla valami stílusú filmrendező, hanem ezt a dimenzióját a filmjeinek folyamatosan fejlesztette. Tudatosan és folyamatosan fejlesztette. Egyre hosszabb snitteket csinált, és amíg csinálna ezután filmet, azok is ott is hosszabb lenne. Ez az a sín, amin ezek a filmek mennek előre. Most ez a 240-es szám, ez most, ahogy így olvastam a berlini izéket, ez lehet, hogy nem stimmel, mert hogy a hivatalos adat az a 146 percén meg csak 140 percet számoltam, de nekem egy munkakópia van meg, mert azért beleszámolták a izéket, a fő címeket, és ezért lesz 146 perc. Ha 146 percet veszünk, akkor 290, nem 240, tehát még sokkal jelentősebb a növekedés. Tehát ez csak egy ilyen minimális, ez a minimum becslése a 240. Ezt újra kell számolni. De nem fogja megfordítani, sőt éppen, hogy fokozni fogja ezt a hatást. Tehát ez egy nagyon ilyet, nem is tudom, hogy bármilyen dimenzióban, bármilyen más filmrendezőnél találhatunk-e. A Jancsónál biztosan nem. A Antonioninál biztosan nem. Tehát az Antonioninak az első pár film, az első két filmjében vannak a leghosszabb beállítások, és aztán ezek csökkennek. De nem monoton csökkennek, hanem az egyikben hosszabbak, másikban rövidebbek, tehát nincs ilyen. A Tarkovsky az össze-vissza csinálja, tehát nála semmilyen konzisztencia nincs, a Godardnál sincs. Tehát senkinél, aki így dolgozik, nincs ez a fajta konzisztencia ebben a dimenzióban. A Tarbélánál ez egy tudatos fejlesztés. Egyre erőteljesebben egyetlen egy folyamat ábrázolása irányába viszi a filmjeit. Most az a kérdés, hogy ez miért van. Miért kell neki az, hogy ezek a filmek nagyon lassúak legyenek, folyamatok ábrázoljanak, és hogy ezek ilyen hosszú beállításokba készüljenek. És megnéztem néhány más tendenciát is a filmekben, hogy ez van-e bármilyen más dimenzióval is egyik járás. És van egy-két érdekes dolog, amit találtam. Az egyik, az például a mozgókamera aránya a filmben. Ezt is teljesen egyszer megszámoltam. Tehát ott ültem és mértem stopper órával, hogy mozog a kamera, nem mozog. És hány másodpercig mozog a kamera egy adott filmben, vagy nem. Ez jó sokáig tart ilyeneket. És ha látják a sárnát, amúgy nincs benne. Mert az még öt film, tehát ez sokkal rosszabb csinálni, mint a snit hosszúságot mérni, mert az lehet gyorsítva, azt nem nagyon lehet gyorsítva nézni, tehát végig kell nézni. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanezt a trende a londoni férfiig ugyanez a tendencia van. Tehát van egy folyamatos növekedés, itt ráadásul stagnálás se nagyon van, de állandóan növekszik ez az arány egészen a londoni férfiig. Ez azt jelenti, hogy a családi küzdőszekben a kamera az idő 70%-ában statikus. Nagyjából a 70%-ában statikus, és csak 30%-ban mozog. A londoni férfinél az idő több mint 70%-ában mozog, és kevesebb, mint 30%-ában statikus. Tehát pont megfordul ez az arány a londoni férfinél. És aztán egyszer csak visszazuhan az utolsó filmben, tulajdonképpen egy 70-es évekbeli szintre, tehát a őszi almanak és a szabad gyalog szintjére. Most ez két dolgot mond, az egyik az, hogy a kameramozgás, tehát a mozgó kamera és a hosszú beállítás az nem függ össze egymással. Hát nem azért mozog a kamera, mert hosszúak a beállítások. Vagy nem azért hosszúak a beállítások, mert mozog a kamera. Oké? Tehát, hogy itt nem két, tehát itt két független technikai dimenzióról van szó. És ezt más filmekkel is be lehet bizonyítani, tehát van egy csomó ellenpélda arra, hogy hol vannak olyan filmek, ahol nagyon dinamikusan mozog a kamera, és nagyon rövidek a beállítások is fordítva, tehát mindenféle változat elképzelhető. És látjuk, hogy a Tarbéla életművén belül is van egy, látszik ez a függetlenség. De mégis, most meg kell kérdeznünk, hogy miért van egészen az utolsó filmig ugyanaz a tendencia, mint a kameramozgás eset, mint a hosszú beállítás esetében, és ez miért fordul meg a mozgókamera esetében, és miért nem fordul meg a hosszú beállítás esetében. Úgyhogy ezek mind nagyon érdekes kérdések. Már nekem nem mondom a kérdéseket, de nekem ezek nagyon érdekes, ez miért van így. Ezt hiába kérdezem a Tarbélát, mert ő nem tudja. Azt se tudja, hogy neki növekszik a beállítás hossza. Tehát meg fogalma sincs róla, hogy milyen arányban mozog a kamera. Tehát nem méri, nem hülye ő, hogy nem méri, mint én, mert nem stopperrel csinálja a filmet. Ez annál érdekesebb, mert hogyha valaki nem tudatosan, tehát egy ilyen lineáris tendencia nem tudatos, már pedig nála nem tudatos egy életművön belül, akkor ez valami más, akkor ez egy tudattalan, de nem freudilag tudattalan, hanem valamilyen más dolognak a függvénye. És azt a másik dolgot kell megtenni, hogy ez miért van így, miért csinálja ezt ennyire konzisztensen, amikor ő ezt nem akarja csinálni, vagy nem tudja, hogy ezt csinálja. Már pedig nem tudja. És van egy harmadik dolog, amit találtam, ami nem ennyire könnyen megmérhető. Ez pedig a képeknek az expresszivitása. Tehát az a helyzet, hogy azt találjuk, hogy ahogy megyünk előre az időbe, Tarbéla egyre expresszív képeket csinál. Ugye ez egy tipikus kép a családi tűzfészekből. Igen, nem lehet látni. Dokumentarista film, ilyen dokumentumszerű izé, semmiféle különösebb expresszív elem nincsen, vagy expresszionizmusra, most így értem az expresszívet, expresszionizmusra hajló elem nincsen a filmben. Nem. Bocsánat, de még fog szaladni, hogy itt jön. Mindjárt ott vagyunk. Itt vagyunk. A következő ez egy nyitó képe, még a legexpresszívebb képe a szabadgyalognak. Ez egy teljesen normális. Csak egyszerűen jól van komponálva és színes. És jól van világítva. Tehát amennyire expresszív, az csak annyi, hogy normálisan van megcsinálva. De itt van a Őszi almanak című film. Nézzék meg ezt a képet. Az egész Őszi almanak egy ilyen teljesen agyament posztmodern expresszionizmussal van megcsinálva. Minden centiméterre a képnek más színű. Mégpedig hihetetlen éles, kiegészítő színek és nagyon erős ellentétes színek és borzasztó erős fényárnyék viszonyok vannak benne. Nézzék meg ezt a fényt itt, ugye? Tehát itt egyetlen elem sem azért van, mert ott volt, konkrétan amikor filmeztek, mert hogy ez így néz ki a valóságban, egy fenét. Itt minden egyes dolog festőileg meg van komponálva, mégpedig egy nagyon-nagyon erős ilyen fóvista, tehát ilyen előexpresszionista, fóvista alapon van megcsinálva. Még itt van egy ilyen árnyék is, nézzék meg, tehát semmilyen értelme nincs ennek az árnyéknak, csak az, hogy ott is legyen valami. Honnan jön ez a fény? Nem egy infravörös lámpával játszott a képben, hanem az pirosan van megvilágítva a többi meg kéken van megvilágítva, meg hát meg ellenfényben van. Tehát az egész egy ilyen végtelenül erős hatáskeltésre épül. Most itt van a kárhozat, ami, hát ez sajnos nem nagyon erős, de azért azt látjuk, hogy az expresszionizmusnak a legerősebb hatáselem a fényárnyék kontraszt dominálja az egész filmet. Hihetetlenül éresen, erőteljesen használja ezt a fényárnyék kontrasztot a talvilágban a filmben. Ugye ez világít, ez a életes tünet az arca, az összes többi az meg tök sötét. És az egész film így van végig csinálva, de a film az teljesen lakos. Tehát úgy értem, hogy alig van térmérség, nagyon kevés térmérség van a filmben, és nincs kihasználva ez az expresszivitás a térmérségben. És ez a térmérség, ez itt fog bejönni a Sátán tangóba, ahol borzasztó erős feszültség, tehát ilyen mélységi feszültségek vannak a képben. Itt ugye ez a kidőlt, hogy hívják, buszmegálló, ez is egy ilyen expresszionista elem a képben. És az, amit ugye az Orson Welles hozzáadott az expresszionizmushoz a 40-es években, a térmélység is, amikor az egész film noir expresszionizmus kijött, tehát hogy egyszerre a fényárnyék hatások, erős fényárnyék hatások és a térmélység, ez itt a Sátán tangónál már megjelenik, és sokkal jobban érzékelhető lesz a Werkmeisterbe. Ez már egy film noir. Tehát ez olyan, mint egy film noirról lépett volna ki, ugye? Nagy, hosszú, fekete árnyék, óriási, nagyon erős fényárnyék kontrasztok. Tehát ami elindul a kárhozatban, az itt teljes mértékig kibomlik egy ilyen film noir esztétika, film noir expresszionista esztétika. Ugyanez folytatódik a londoni férfiakban, azzal a különbséggel, hogy itt már konkrét vizuális utalások történnek a 30-as, 40-es évek expresszív stilizáció filmjében. Ugye ez egy Marcel Carné film. Oké, ugye ez a két öböm. Ez pedig mondjuk egy Bresson film. Egy ilyen minimalista, erős, vagy inkább egy Theodor Dreyer, bocsánat, egy Dreyer film. Bresson is van benne, de az még nem annyira expresszív, de egy Dreyer film. Tehát ilyen nagyon-nagyon lecsupaszított, szikár, tisztán a fekete-fehér kontrasztokra épülő minimalista díszlet. Ez folytatódik aztán a Torino-ban. Ugyanez ez a expresszív esztétika. Van három olyan dimenzió, stilisztikai dimenzió, amelyik egy fokozatos fejlődésen, növekedésen megy keresztül. A snithosszúság, tehát az idő, a kameramobilitás, tehát a kamera mozgékonysága, tehát a mozgó kamera, és az expresszív vizuális stilizáció. Ez az a három fő tendencia, amely legalábbis a londoni férfiig folyamatosan növekszik. Ebben az egészben az egésznek a súlyát az mégis az idő viszi el. Miért? Azért, mert az expresszív hatás, tehát a hatás, az erős érzelmi hatásnak a kialakítása az egyre erősebben alakult képeken, tehát vizuális kompozíciókon, és ezeknek a kompozícióknak az egymásba való átúszásán. És ennek a folyamatát látjuk a hosszú beállításokban. Most ez az, amit nekünk ugye követnünk kell. Tehát ezt a hatást kell követni, és azt kell valamilyen módon megértenünk, hogy nem is megértenünk, hanem átéreznünk, hogy ebből az egészből mi jön ki. Tehát a mi jön ki az azt jelenti, hogy mi az a hatás, amit ez számunkra kell. Most hol van ez a film, nem akarja kiadni, mert ilyen, de most ki fogja adni. most ez a válasz az az, hogy a Tarbéla mindig egyetlen egy történetet mesél. A minden filmje, az elsőtől az utolsóig egy, ugyanaz az egy történet. Ez a történet, ez a csapdából esés története. Az, hogy csapdában, hogy a főhős az egy csapdában van. És ezt ő nem tudja. Nem tudja az elején, és meg tudja a végén. Tehát a történetek nem mozdulnak előre, hanem ez a csapda helyzet, ez válik egyre világosabbá a néző számára is, és a figurák számára is. Ha végig megyünk a történeteken, akkor megdöbbentő, hogy gyakorlatilag mindegyik történet, mindegyik Tarbéla történet egy csapda helyzetről szól. Valaki valahol van, és onnan nem tud elmenni. Nem tud kikerülni abból a helyzetből. Így úgy próbálkozik, de benne van. A Tarbéla 8 filmjéből 4, tehát a fele, 1, 2, 3, 4. 4, tehát a fele egy lakásban játszódik, vagy egy körbezárt helyen játszódik. Ugye a családi tűzfészek egy lakásban játszódik, a panelkapcsolat egy lakásban játszódik, az őszi albanap az aztán végképp egy lakásban játszódik, tehát ott ki sem megyünk abból a lakásból, és a torinói ló is egy lakásban játszódik, tehát ez a lakás az egy ilyen 19. század közepi szegény putri, egy ilyen viskó, egy ilyen vályó viskó, de ott vagy, nem vályokő, de ott vagyunk benne, és onnan nem lehet elmenni. Az, a többi film, amelyik nem egy lakásban játszódik, tehát a másik négy film, ott a történet mutatja ezt a nem tudok elmenni. Ugye ott van a szabadgyalog, aki egy tapottat sem tud előre mozdulni az életével. Tehát különböző események történnek, hihetetlen történet. Nem tudom, ki látta ezt a filmet, talán ezt látták a legkevesebb. Ki látta a szabadgyalogot? Annyira kevesen látták, hogy senki. Egy fiúról szól, akivel nagyon sok minden történik. Tehát annyi minden történik ezzel a fiúval a filmben, hogy egyetlen egy is elég lenne egy film számára. Kirúgják az embert. Ja igen, gyereke születik. Ez már önmagában elég lenne. Akit ő nem akar. Tehát ez már egy történet. Kirúgják az állásából és elveszti a lakását. Ez egy másik történet. Megismerkedik egy lányjal és összeházasodik. Ez egy harmadik történet. Új állás kap, meg új munkája lesz, és új barátai lesznek, és egy új életet kezdhetne, ez egy negyedik történet. Aztán a végén behívják katonának, ez a vége a történet. És tehát ez rengeteg történet, ugye? Egyetlen filmben ez a rengeteg borzasztó nagy változás van benne, és semminek semmi nyoma rajta. Ő úgy megy keresztül, úgy mennek rajta keresztül ezek a változások, hogy ő megserezdül. Semminek semmi hatása, semmit nem használ ki, mindig ugyanaz marad, az elejétől a végéig ugyanaz marad. Semmi nem érdekli. Tehát ott van egy helyben, meg sem mozdul. Ugye a kárhozat azt már azért látták, ugye? Ki látta a kárhozaton? Azt már látták, ugye ott van ez a kisvárosi izé, pasas el akarja lenni a nőt, a nő el akar menni, aztán a végén az lesz, hogy mindenki ott marad, sőt megy a börtönbe. Tehát senki nem tud elmenni sehova, senkinek nem teljesedik be a vágya, minden csak rosszabb lesz. Kiderül, hogy tényleg innen nem lehet elmenni. Ugye a pasas állandóan ott áll az ablakba, és nézi a csilléket, ahogy ott mennek, és hát ez foglalja össze az ő helyzetét, hogy ő is egy ilyen végtelen körben van benne. Ugye a sátántangó, hát azt tudjuk, ugye ott el akarnak menni, meg akarnak gazdagodni, aztán kiderül, hogy elvették a pénzüket, nincsen semmi, a végén szét vannak szórva, de ez 7 órán keresztül derül. A londoni férfi pasas talál, nem tudom, 50 000-60 000 dollárt, vagy nem fontot, azt gondolja, hogy na, akkor most minden jó lesz, majd a hülye a végén visszaadja, és közben elköltötte a család összes pénzét, és vett egy gyerek drága rókát a ilyen rókanyag sávat a lányának, úgyhogy se pénz, se előrejutás, és még a család, és a feleségével is összeveszett, és a lánya is elvesztette a munkáját közben, és megtakarított pénzük sincsen, és a becsületét is elvesztette, és megölt egy embert. Szóval ebből nem lesz semmi jó. És hát a torinói ló, amelyik arról szól, hogy van két ember, akik élnek egy tanyán, és élnek egy tanyán. Egyszer megpróbálnak elmenni, de visszajönnek. De nem tudjuk meg, hogy miért jönnek vissza. Elmennek, és aztán visszajönnek. Annyi van, hogy a végén kialszik a tűz. Tehát ennyi történik. Tehát ezek a filmek, mindegyik film arról szól, hogy az emberek bele vannak ragadva abba a helyzetbe, amiben vannak, és akárhogy próbálkoznak, nem tudnak kimenni onnan. Hát ez nem valami igaztaló. De ha ezt így végig gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy valóban az, hogy ezek a tarbélafilmek hasonlítanak egymás, az egész egyszerűen az, hogy egyetlen egy helyzet van, ami a tarbélát érdekli, ez a csapda helyzet. Most a történet az mit mond el? Azt, hogy valaki egy helyzetben van, és azt hiszi, hogy majd jobb lesz neki. És marha lassan kiderül, hogy nem. És az egésznek a drámaisága, az egésznek a hatása az azon áll vagy bukik, hogy ez milyen tempóba derül ki. Ha túl gyorsan derül ki, akkor hát ezt úgy is tudtuk, ugye? Tehát ha láttuk, akkor az embernek az az érzése, hogy most miért kellett ezt a 10 percet végignézni? Amikor úgy is tudtuk, hogy ez van, ha nagyon gyorsan derül ki. Ha lassan derül ki, akkor mi történik? Akkor az történik, hogy a néző ugyanabban a csapdában esik, mint a szereplők. A szereplők azt hiszik, hogy ki tudnak menni innen. És hogyha túl sokáig mutatja ezt a dolgot, túl sokáig tart ez a folyamat, akkor a néző is azt hiszi, hogy ezek ki tudnak menni innen. Minden egyes pici lépés az arra való, hogy eltolja azt a előre tudott bukást, és abba az illúzióba ringassa a nézőt, hogy mégsem fog bekövetkezni a bukásra. Ismerjük azt a helyzetet, lehet, hogy maguk még nem ismerik, majd meg fogják ismerni, amikor tudják, hogy ki fogják magukat rúgni. Valahonnan. Tudják, hogy ez lesz a vége. De amikor pici lépések vannak, vagy mondjuk nem az, hogy ki fogják magukat rúgni, hanem hogy valami rossz fog. Mondjuk nem sikerül egy vizsga, jó? Oké. Tehát ha tudják, hogy nem sikerül, ezt maguk át tudják élni jobban. Tudják, hogy nem tanultak jeleget, és akkor eltolják a vizsgát a következő vizsga napra. És minden egyes percben azt gondolják, hogy meg lehet húzni. Ugye? Tehát ahogy közeledik, ahogy nő az idő, egyre inkább az az érzésük van, hogy hát ez mégis olyan ciki, jó, nem tanultam semmit, nem tudok semmit, de mégis föl kell a nap, meg lenyugszik, meg milyen finom a kávé, meg lehet ebédelni, tehát tulajdonképpen rendben vannak a dolgok, hát akkor ezt is meg fogom húzni. És minél tovább tart ez a folyamat, minél később van ez a rossz, annál inkább elhiszik, hogy mégsem lesz rossz. Aztán rossz lesz. És pontosan ugyanezen ezen a hatáson alakul a Tarbéla filmjeinek a lassúsága. Hogy a lassúság az egyetlen reményünk arra, vagy hát ezeknek a szerencsétlenek az egyetlen reményünk arra, hogy hát ha történik közben valami. Egy csomó. Ez egyébként egy teljesen normális pszichológiai hatás. Ha tudom, hogy valami rossz lesz, akkor megpróbálom eltolni időben. Hogy minél később következzen be. Egyrészt azért, mert akkor időt nyerek, tehát hosszabb lesz az a szakasz, amíg nem rossz. Másrészt, hát ha történik valami, hát ha csoda történik, hát ha egyszer csak megjelenik valami vagy valaki, aki megfordítja ezt a folyamatot. És folyamatosan az a várakozás van a figurákban és a nézőkben is, hogy amiatt, hogy ez ilyen marha lassan megy előre, ez azt is jelenti, hogy esetleg mégsem lesz nagyon rossz. És ezt aztán a végén nagyon rossz lesz. De akkor már, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy mennyire rossz lesz a végén, akkor ez már nem ugyanaz a rossz érzés, mint ha ez mondjuk 10 perc alatt történt volna. Mert miért nem ugyanaz a rossz érzés? Azért nem ugyanaz a rossz érzés, mert közben megszeretjük ezeket a szerencsétleneket. Tehát amikor látjuk, hogy valaki vergődik egy ilyen helyzetben, akkor minden lépését látjuk, minden pici-pici lépését látjuk, akkor elkezdünk vele együtt érezni. Láttam nem rég egy filmet tegnap előtt talán, volt a címe, hogy Rendition, ilyen amerikai akciófilm, nem érdekes. De lehet, hogy nem abban volt. Nem abban volt, egy másik filmben volt. Azt mondta a két mesterlövész egymásnak, ilyen, hogy milyen érdekes, hogy valaki ott áll, van egy célpontja, és egy filmben volt ez. Annyi filmet látok, és ezt össze mosodnak. Szóval, hogy van egy célpontja, és ki kell várni a jó idő pillanatot, és ez eltarthat akár napokig is. Tehát, hogy ott ül, és rajta van a célponton, a célszemélyen a puskája, és nagyon sokáig el tud tartani, ameddig ott van a pillanat, hogy meghúzza a ravaszt. De az a probléma ebben a helyzetben, hogy minél tovább tart, annál inkább megszeretik azt az embert. És a mesterlövészeknek az egyik pszichológiai gátja az, hogyha túl sokáig tart, akkor nem tudják meghúzni a ravaszt. Mert mi történik közben? Azt mondja, látja, hogy ez az ember ül, olvas, túrja az orrát, eszik, beszélget a szomszédjával, kártyázik. Tehát mindenféléket csinál, amit emberek szoktak csinálni. És elkezdi elfelejteni azt, hogy fú, hát ez az ellenség, ezt le kell lőni. Tehát minél több részletet látok valakinek az életéből, annál inkább az enyém kezd lenni. Annál erősebb az empátia vele kapcsolatban, és a mesterlövész a végén nem tudja meghúzni a ravaszt. Ugyanígy a néző halálba idegesítődik, hogy ennyit kell ülni, de amikor az a szerencsétlen, akit ő lát, és azt látja, hogy emlékeznek a sátántangolt, illetve a sátántangolt annak az orvos epizódjára. Ez nagyon emlékezetes, mert a 7 órából 1 óra csak az orvos. Tehát az 1/7 a filmnek az orvosról szól, és az 1/7 annak a fele, fél óra, amit semmi más nem látunk, mint az, hogy az orvos ül egy székben, ír, morog, iszik vizet, iszik pálinkát, kihegyezi a ceruzáját, elővesz egy könyvet, visszateszi, elalszik, fölébred, kimegy pisilni, visszaül, ugye, amit minden nap szoktunk csinálni. Tehát, hogy olyan, mint mi. Látjuk egészen pici, apró részletekben azt, hogy mit szokott csinálni. És egyszer csak a mi emberünk lesz. És ezért, amikor eljutunk a végére, és kiderül, hogy mégiscsak olyan marha rossz ez az egész, akkor ez már nem egyszerűen csak az a tudás, hogy rossz, hanem hogy elkezdjük ezeket az embereket, elkezdünk együtt érezni ezekkel az emberekkel. Tehát az idő, az ezt teszi. Most 3 olyan technika van, amivel általában az időt megszokták, tehát amivel lelassítják a filmeket. A Tarbéla mind a 3-at használja, de főleg 2 használ. Az egyik az ismétlés, tehát ugyanannak az állandó ismétlése. Ettől lelassul a film. Ezt tulajdonképpen a Torrijóban használja csak. Vagy ott használja a leggyakrabban. Máshol is van, de nem annyira átütő. De a Torrijóban 20 darab esemény van a Torrijóban. 2 óra 46 perc alatt 20 esemény történik. A 20 eseményből 10 legalább egyszer ismétlődik, és 3 6-szor ismétlődik. Tehát a 20 is nagyon kevés, a 20 esemény, tehát az, hogy valamit csinál valaki, de hogy ebből 3-6-szor ismétlődjön, az azért mégiscsak túlzás. Tehát folyamatosan ismétli ugyanazokat a rituálisan ismétli ugyanazokat az eseményeket. A másik ilyen technika az a... De ezt miért kell ott megnézni? Ebből gyerekkelnek. A másik ilyen technika az a ritmizálás, tehát a monoton mozgásnak a ritmizálása. Emlékeznek a Werkmeister harmóniákban, látták a Werkmeister harmóniákat? Ki látta a Werkmeister? Emlékeznek arra a jelenetre, amikor az Eszter úr és a Valuska elmennek otthonról? Nagyon emlékezetes ez a jelenet. Akkor egymás mellett mennek, és egyszer csak az ő menésük, az tulajdonképpen majdnem egy tánc lesz, egy ilyen ritmikus mozgás lesz. Ezt a jelenetet lopta el a Gus Van Sant a Jerry című filmjében. Ez annyira átütő ez a film, vagy ez a jelenet. A Sátántangó is tele van ilyenekkel. Tehát amikor egyszer csak hosszan megy valaki, és valamilyen esztétikai minősége lesz ennek a monoton mozgásnak. És akkor ezt tudjuk nézni a végtelenségig. Tehát amikor ez jó, akkor az, hogy ott megy az Irimiás és a Petrina, és közben hátulról fújja a szemetet a helikopter, ami fölöttük megy, de mi azt hiszük, hogy ez a szél, az olyan jó nézni, hihetetlen az egész, nem? És olyan furcsa. De ez az Irimiás féle menés is. Tehát ezzel is hihetetlenül meg lehet nyújtani az egész filmet. És a harmadik pedig, amiről az előbb beszéltem, tehát a részletes bemutatás. Tehát az, hogy nincs időugrás a folyamatok bemutatásában, hanem gyakorlatilag valós időben mutatunk be egy cselekményt. És a Tar ezt használja a leggyakrabban. És azért használja ezt a leggyakrabban, ezt a részletekben, ezt az eseményeknek és a cselekményeknek, a cselekvéseknek a részletezését, mert ez az, ami legjobban szolgálja azt a célt, hogy a végén mi ott érezzük magunkat ezek mellett az emberek mellett. A Tar bevezető képsorai azok tipikusan, legalábbis a kárhozattól fogva, azok mind arra valók, hogy a nézőt rávangolják az időre. Tehát emlékezek a Sátántangónak a bevezetőjére, az egy 8 perces hosszú kép arról, hogy a tehenek kijönnek az istállókból, és közben távoli harangszót hallunk. Semmi más célja nincs annak, mint hogy a nézők lenyugodjanak, lemenjenek egy olyan szintre, egy olyan figyelmi szintre, ahol el tudják viselni azt, hogy csak pici lépésekben fognak változni a dolgok. És ezeket a pici lépéseket kell figyelni, mert ebben megy előre a történet. Nagy lépések nem lesznek. Ha valaki szépen le tud menni ennek hatására erre a szintre, akkor az végig tudja nézni a jövőt. Ha nem, akkor nem. Tehát, hogyha nem tudja lenyugtatni erre a szintre, és ez nyilván sok mindentől függ, hogy valaki le tud nyugodni erre a szintre, vagy nem. És majdnem minden, mindegyik bevezető jelenet az tulajdonképpen ilyen. Válaszoljak a többet kérdésemre, hogy miért lesznek egyre hosszabbak ezek a realitások. Mert hogy tulajdonképpen egy olyan folyamat, majdnem hogy azt lehetne, hogy egy kísérleti folyamat zajlik a Tar Béla életművében, ami arra halad, hogy ugyanaz egyetlen egy képben az egész történet. Hát hogyan lehet belesűríteni egyszerű képi és hangi elemekbe azt a történetet, ami nem sok, ami csak az, hogy csapdában vagyunk. Hát ennyi lenne. Köszönöm szépen a figyelmet. És ha vannak kérdések, akkor még van időm, hogy a feltegyék és válaszolni.
kérdésed nem biztos, hogy így van, meg eszembe jutott a sátáfájának ez a kocsmatangós jelenete is, hogy amikor a kísérő zene, a zene, akkor megtöri ennek a két, mondjuk a mozgásnak a monotóniáját, de amikor meg nem kísérő zene, azért nem tehát diegetikus, valami zöreg, vagy zene, akkor pedig megerősíti, vagy
lemásolja. De akkor kihozza a ritmus belőle? Ezt mondtam az elején ezért, vagy nem az elején, ezt mondtam el ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, hogy különböző effektekkel kihozza belőle azt az esztétikai minőséget, amiben van például a ritmust. Tehát az aláfesti. És valóban ez így van. Tehát, hogy ott nincs is aláfestő zene például a Werkmeisterben, ahogy mennek, hanem csak a zajok vannak, a cipőkopogás, a nyikorgás, a szél, stb. Tehát mindegyik úgy van ritmizálva, és mindig van valamilyen morgás alatt. Ugye az összes Carvel a film a tárhozattól fogva, azok egy hihetetlen bonyolult akusztikus kompozícióra épülnek. Ahol a zajok és a zene az folyamatosan kíséri a zenét, a filmet. És ezek a zajok, ezek nem természetes zajok. A kárhozat az tele van ilyen mesterséges zajokkal. Ilyen zúgás, meg nyikorgás, ilyen felerősített nyikorgás, és mindegyik film ilyen. Vagy nem mindegyik, a kárhozat a legerősebb, tehát az a legmesterségesebb ebben a szempontból. De igen, tehát ahol nincsen ilyen extra diegetikus zene, ott a hangeffektusok adják ezt az esztétikai különbséget, a belül levőket a képen. az embereket. És ez egy beleilleszkedik egy legalább resszorik visszavenő hagyományba. Van türelmük hozzá? Van néhány olyan filmes, akik kifejezetten azzal, hát arra építik a történeteiket, hogy hát kvázi bűnösöket mutatnak be nekünk, tehát a történetek bűnös emberekről, rossz emberekről, kifejezetten rossz, ellenszenves emberekről szólnak, akik az elé a kihívás elé állítják a nézőt, hogy együtt érezzen velük. Tehát a bűnösökkel, a rossz emberekkel együtt érezzen. És ilyen Bresson, ilyen Fassbinder, és ilyen Tarantino. Itt direkt azért rossz embereket raknak elénk, hogy a végén úgy jöjjünk ki, hogy ezek is emberek. És én nagyon egyszerűen mondom, hogy ezeknek a tehát, hogy azzal együtt, hogy látjuk, hogy rosszak, hogy látjuk, hogy gonoszak, hogy látjuk, hogy a másikat kínozzák, ezek ugyanolyan szerencsétlenek, mint azok, akiket kínoznak, és ezt a szerencsétlenséget látjuk, és az ő rosszaságukban is csak a szerencsétlenséget látjuk. Nem pedig azt a morális felsőbséget, amit egy hagyományos ugye, filmben, ilyen moralizáló filmben látunk, ahol vannak a rosszak és jók, és akkor a rosszakat azokat lehet utálni. Jókat meg lehet szeretni. És senkit nem lehet szeretni ezekben a filmekben, de senkit nem lehet utálni.
És ez a fő tézis, hogy az ő filmjének a lényeg, ez a részvétlenség. Úgy gondolom, hogy ez nagyon bonyolult. És egyáltalán úgy működik, mint a színű narratív filmekben az azonosulás, hogy
egyszerűen
miért megmarad ez a számtalanség, hogy az eltávolítottság és a kivizálás is, hogy ezért gondolom, hogy az érzelem nem biztos, hogy jó kifejezés ezekről. Van nagyon átszűrt érzelem, vagy van nagyon sokféle szűrőn átlant érzelem ez, vagy meg sem, hogy érzelem egy átlant.
Nem tudom, miért ne lehetne ezt érzelem. De ez egy érzelem, a részvét az egy érzelem, az egy emóció. Nem? És a másik, amit azért észre kell venni, tehát ezt észre kell venni, ezek végtelenül érzelem szerint vannak itt. Tehát a Vég Mihály ez nem azért van csak itt, hogy jó zenét csinálni, hanem hogy és ugyanez a helyzet, mint Godard. Godard pont ugyanezt a trükköt csinálta. Ugyanezt a trükköt üzte 1961-től. Még a izében nem, a kifulladásikban nem, de már az éli az életétől, már rájut arra, hogy ha ennyire elidegenítőek és idegesítőek a filmjei, mint amennyire, akkor egyetlen mód van ott tartani a nézőt, hogy egy olyan érzelmi dimenziót tesz bele a zenével, amitől ezek a hideg képek és ezek az elidegenítő képek megtöltődnek érzelemmel, és egy másik képek, és kapnak egy érzelmi dimenziót. Figyeld meg, hogy a Godard filmekben végtelenül érzelmezene van, sokkal inkább, mint a Truffaut-nál. Kivéve a négyszer csapás. A Truffaut későbbi filmében nincsenek érzelmezenék. A Godardiban még mindenütt, Bachot hallgatunk, meg ilyen teljesen egyértelműen terített emocionális zenék vannak. És a Vég Mihály zenéi ugyanilyenek. Ott van a kárhozatban ez az elképesztő dal. Ismerjük? Mindennek vége. Vége már. És nem lesz másik, és nem lesz jobb soha már. És énekli ezt hihetetlenül primitív dallamra, szaxofon, és olyan végtelenül csöpögős és értelmes az egész. Azért van, hogy ki lehessen bírni azt a sok képi borzalmat, meg azt a lassúságot, ami a filmben van, hogy ott legyen az érzelmi dimenzió. Tehát a zenével hozza be ezeket. Igen?
Jól emlékszel, hogy még néhány volt a csapatban, mert voltunk?
Nehogy nem.
Na most ez azért borzasztó érdekes, amit mondtad a zenével kapcsolatosan, és azért gyanús számomra egy kicsit az, ahogy megpróbálsz egy mestermód narratívát tulajdonképpen megépíteni a filmnek számára, mint hogyha fel kellene tételeznünk azt, hogy van egy kulcs, és akkor ezt a kulcsot mindenképpen meg kell találni. Mert gondolj bele a Balaton meg a Trabant zenékbe, tehát tényleg telítve vannak érzelemmel, de a Víg Mihálynak minden nótája arról szól, hogy hogyan lehet ezeket úgy előadni, hogy nem arról van szó, hogy mekkora érzelmek van. Tehát fád, már-már közönyös, és mégis borzasztóan élvezhető módon adják el őket. Mint hogyha
az lenne... Víg Mihály előad, tehát a kerekes Vali előadásában jobban tetszik nekem ez a szám, mint a Víg Mihály előadásában, pont emiatt. És a Tar egyébként ezért is választotta ezt a számot, ugye a Miska ezt a számot 1980-ban írta, ezt a mindennek vége, és a Korda György számára. Azt képzelt el, hogy majd a Korda György fogja énekelni ezt a számot, és nem fogja észrevenni, hogy ez milyen gáz. Aztán persze nem jött össze a Korda Györggyel. Ez egy paródia az a szám. És persze pont emiatt, tehát amikor ő énekli, akkor ez egy nevetséges, tehát tényleg nevetség. De a filmben nem nevetséges. A filmben ez végtelenül érzelmes, mellette ugye ez a lassú kocsizás, amely rámegy ezekre a végtelenül statikus fejekre, hihetetlen erős, kontrasztos világításra, tehát úgy, olyan erős érzelem van benne, annyira komolyan van véve ez az egész, hogy a film egészében persze ez visszajön, tehát elidegenítődik, de a jelenet az, az nagyon erős érzelmileg. Werkmeister ugyanez. Tehát a Werkmeister ott ráadásul az egy nagyon csak erős film, tehát az más szempontból is nagyon érzelmes, nem csak az zene miatt. Az egyetlen olyan film, ahol a figurát szeretni lehet. Tényleg, az egy jó ember, lehet, végre lehet, van egy tartéka, és amit lehet szeretni.
Csak egy megértés, hogy mégis mindezek elé, amit mondtál, én úgy érzem, hogy talán mégis sokkal változatosabbak, vagy többféle dologról építkeznek ezek a filmek, tehát úgy gondolom, hogy nagyon nehéz megjósolni egy befogadó reakcióját ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen erős tézist hozzáállna mindegyik filmre. És nekem mindig az a végső érzésem, hogy a sok minden alatt, mintha mégiscsak leglepedne valami.
De ez ebből épül fel a pozitív érzés. Tehát abból, hogy nem csak a szerencsétlenséget látjuk, hanem elkezdjük látni a pici részleteket. Ezért nézzük sokáig, hogy a pici részleteket lássuk. Hogy azt is lássuk, hogy ez szép. Amikor sokáig nézünk egy képet, akkor a végén már mindent nézünk. Fölfedezzük az apróságokat. De pont ez a lényeg, ezt mondtam. Hogy amikor a Lessi Puskás sokáig nézi a célszemét, akkor fölfedezi az órán a szőrt is. Meg a hajába a tetveket is. Nézi, hogy milyen színű a ruhája, és minden apró részletet meg tud figyelni. És egyszer csak egy ilyen teljesen más dimenzióba kerül. Így tudunk együtt érezni, hogy a hossz, az idő keresztül látjuk ezeket az apróságokat, amit mások, mint az, hogy hát ez egy szerencsétlen állat.
Igaz, eddig mondhatjuk az volt, hogy történik egy megfordulás.
Igen.
Nem tudom pontosan idézni a mondatot, és ezt kétségtelenül én is így látom. Én úgy gondolom, hogy ennek nem ez az eredménye, de a megfordulás...
Hanem mi az eredmény?
Hát számomra valahogy az a baj, hogy egyelőre még nem tudom kifejezni, de az, hogy nem ezeknek a dolgoknak az olyasfajta nézéséről van szó, amilyen nézés számára felkínálják magukat, hanem a megfordulás után nem az történik, hogy együttérzés alakul ki benned, vagy másfajta érzelmi viszonylás alakít az kirántuk, valami más történik, csak azt, hogy nem tudom megfogalmazni. Nem tudom, hogy szerintem nem az érzelmekhez van köze. Magához a nézéshez, a látványhoz, a látványhoz, mint eseményhez való viszonyuláshoz van köze. Tehát, mint hogyha azt akarnák elérni, ha lehet általánosítani a filmekről, mintha azt akarnák elérni, hogy nézed, és valóban azt akarja elérni, hogy megforduljon benned valami, de nem az érzelmi viszonyuláshoz, nem a csapdába ejtettséghez, vagy akár történetiség, vagy történetietlenséghez képest, hanem a vizuális eseményhez képest. azt, hogy a képet, mint eseményt tekinted. Tehát, hogyha nézed a londoni férfi elején...
Erről az, hogy képet, mint eseményt tekinted. Tehát a kép válik eseményben, a pici változások válik. Ez az esemény. Tehát nem a cselekmény nézed benne, hanem az, hogy a kép hogyan megy, hogyan fűj a szél, hogyan szállnak a levelek. Vagy a statikus kép, hogy hogy van elrendezve, hogy milyen az a pohár, és akkor sokáig nem is.
Ez valószínűleg egy esztétikai
jelent. Igen, ez is esztétikai jelent. Igen. Bocsánat,
tegyük azt, hogy hozzátok, hogy én nem tudom ki az érdelemet, mint a dolgokból, viszont én tudom, hogy szépen én nem honnan tartom. Nem mondottak, hogy inkább megteremti a lehetőséget az érzelmek kialakítását. Ilyen érzelmi azonosulása. De szerintem nem az a lényege, hogy milyen érzelmet teremtő, hogy egyetlen megteremtő értelmezésben, inkább a lehetőségét annak. Ez a fajta fordulat számomra, azzal a biztikolom, hogy férfiból, az nem tudom, 5 perc, az számomra inkább azt jelenti, hogy engem belültetek egy helyre, és mint hogyha kihasználva, hogy a mozikterem sötét, stb. Kihasználja azt, hogy nekem ütletlen a szituációban, hogy elfordulom a kérmáltatók lehetőséget, akkor igenis néznem kell, figyelnem kell, oda kell figyelnem. És nem azt mondja, mint mondjuk egy narratív film, de akkor ezt kitöltöm ugyanolyan cselekményekkel, és tudatos szerkesztéssel, stb. És beletöröm, amit mond a fejedbe, egy ilyen direkt módon, hanem ezt arra használom ki, hogy nem valószínűleg kelljen elgondolnod, hanem képes legyen szemlélni a látottakat, képes legyél egyfajta olyan odafigyelésre, ami egy tényleges, hát hogy mondjam, fölfogását kéri tőlünk. Tehát a valóságban gyakorlatilag nagyon jó hozzá lettünk szokva, hogy tudunk váltani események között. Tudunk váltani akármilyen szituációban nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy ténylegesen fölfogunk például egy másik embert, másik lovat, vagy akármit. Nem vagyunk belekényszerítve egy ilyen helyzetbe. És mint hogyha ez a film, a bevezető jelenettel azt érnénye, hogy belehelyeződjünk. És megteremtse a lehetőséget arra, hogy érezhessük, hogy átérezhessük a látottakat. És utána azt, hogy milyen érzést vált ki, vagy ilyesmi, az nem is az a lényeg, hanem az, hogy egyáltalán a lehetősége fölkiáltjuk. Egy egyszerű példát mondok rá, mint hogyha...
Értem, mit akar mondani. Persze, ez a lehet a szemlélődéssel a lehetőséget teremtődik meg annak, hogy az emberben valami megtörténjen. Most ne nevezünk, hogy micsoda. De valamit sokáig szemlélünk, akkor elveszítjük annak a praktikus jelentőséget, de hogy a szavakat mondjuk folyamatosan egymásul ugyanazt a szót ismétlik, akkor elfelejtjük, hogy itt jelentős, eltűnik az értelme, innen eltűnik, tehát kiszakad egy praktikus, egy gyakorlati világból. Minél tovább szemlélünk valamit, annál kevésbé kapcsolódik a mi gyakorlati érdekeinkhez, a környezetéhez, egyszerűen csak kiszakad és elkezdjük önmagába szemlélni. Ez az esztétikai szemlélet, és ez megnyitja az adott tárgyat vagy látványt arra, hogy beletöltsünk valamit. Beletöltsünk jelentést, beletöltsünk ilyen vagy olyan érzelmet. Ez igaz, tehát, de erről beszéltem, hogy az idő megnyitja ezt. Tehát az idő arra vagy megnyissa ezeket a dolgokat, és aztán ezt bele tudja tölteni. De azt gondolom, hogy hát, hogyha Tarbiáról beszélünk, és nézzük az ő filmjeit, és megpróbálunk egy ilyen megpróbáljuk összefoglalóan megfogalmazni azt, hogy na milyen az, mit töltünk el, akkor nem nagyon találok más, mint azt, hogy egy csomó minden mást töltöttünk el, de azért ami domináns, az mégiscsak ez a részvétérzés. Tehát az, hogy olyan szituációkat mutat olyan emberekkel, akiket kapásból nem fogadnák el. Ha megyünk az utcán, nem elmegyünk mellettük. Ezek az emberek, akik ezek a filmek szerepelnek, ezeket mi nem szeretnénk ezeket kapcsolatban. Ugye? Ezek nem a mi, vagy én nem. Te igen, állnak, amik tehát esendő emberek. Nem jó emberek, hanem azt kell beletölteni, hogy én nem vagyok náluk több, mint. Nem vagyok náluk több. Tehát, hogy az a felsőbbség érzés, ami attól van, hogy bemegyek egy moziba, és látok egy történetet, ahol vannak jó és rossz emberek, aki jó dolgot csinál, az jó ember, aki rossz dolgot csinál, az rossz ember, és kijövök egy morális ítélettel, kijövök egy felsőbbség érzéssel, na én tudom, hogy kell élni, én tudom, hogy, na én meg tudom ítélni ezt a dolgot. A tarbia filmekről úgy jövünk ki, hogy nem tudjuk megítélni. Pont ugyanott vannak ezek a lentlevő emberek, akik nagyon lent vannak, a film végére ide följönnek. Ha tetszik, én megyek oda le. De nem azzal a felsőbbséggel jövök ki, hogy a Rambo az jó ember. És az enyém, azonosulok vele, mert én is olyan erős vagyok, és olyan fasz a gyerek vagyok, és ugyanolyan szép vagyok, mint a Julia Roberts, mert olyan szép leszek, és nem ezzel jövök ki, hanem hogy ugyanott vagyok lent, mint a gyerek. Vagy ők ugyanott vannak fönt, mint én. Igen? Még egy másodperc. Tehát visszavonulok, ez az én értelmezésem. Jó?
Jó.
Igen?
Nem csak, hogy én úgy érzem, hogy legtöbbször már két dolgok. Ez az emberek inkább dezantropomorfizálnak. Tehát úgy beszélek, hogy ezért engem majdnem lelőtt a tanár, hogy ezt mondtam neki. Tehát, hogy úgy beszélnek, mint valami lényegyszerű, lényegy tisztán megfogalmát, mint tudom, az a mondatokban. Ilyen nagyon lassan, kimértelmű cselekszenek, tehát hogyha nem is embereket látnék, hanem tablókat, vagy csak egy ilyen, nem is tudom. Nem érzem azt, hogy embereket látnék, akiknek valami dolog van, én inkább azt a hangulatot szoktam érezni. Tehát egy ilyen nagyon hangulatot, egy ilyen világot.
Így általánosságban szerintem ez nem igaz, hogy ezek nem emberek. Én ezt így az utolsó filmről gondoltam, hogy ez teljesen, tehát ez teljesen dehumanizált ez a film, mert hogy az emberi cselekvés, az összes tarbia filmben az emberek cselekszenek, jót vagy rosszat, főleg rosszat. Ebben a filmben nem cselekszik senki semmit, nem csinál senki semmit. És ezért ami történik, az nem eredménye annak, hogy mit csinálnak az emberek. De hát ami történik, az tisztán, hogy úgy mondjam, meteorológiai történés, tehát, vagy geológiai, vagy nem tudom mit, tehát egyszerűen fúj a szél, majd elmegy a fény. Ez a két dolog több. És eltűnik a víz a kútból, és aztán pedig elmegy a fény. Ez történik a filmben. Most ezeket nem emberek csinálják. És amit az emberek csinálnak, annak semmi következménye nincsen. De ezért az összes többi filmben nem ez van. Az összes többi filmben az van, hogy az egyik szereplő halálra kínozza a másikat. A londoni férfiba ez a szerencsétlen váltóőr, ez úgy beszél a feleségével, mint a kapcával. Ha egyáltalán beszél, inkább csak vakkant neki. És hogy amikor az visszavakkant, akkor van itt vele. Tehát...
Két tényezik állítettőleg, mert az egyik a zene, a másiknak, hogy sok időt töltünk el ezeken a karakterek, mint a kis hercegben, ugye a Hujar Rózsa. Sokat foglalkozunk az, hogy mi a színünkhöz. Tehát tudnál képi ebbeket is mondani, amik alá támasztják ezeket ezt a fajta érzelmi dolgot. Tehát olyan, mintha most azt mondanám, és tudom, hogy a Tal ezt sokszor előtették, hogy az ő filmjei ilyen katasztikus, hogy az ember porgálja ezeket a rossz előítéleteket. Tehát bemegyünk a moziba, utáljuk ezeket az embereket, nem beszélünk sokat velük. És akkor a filmnek a végére ezeket kiírtjuk magunkból, és ez ugyancsak elvezet szerint. Sőbbségi tudatot, és megszabadulok a rossz érzésektől, és most már tudom, hogy akkor most ezek az emberek is.
És ez miért felsőbbség tudat? Akkor azt mondod, hogy az az ember, akit egyébként megvetnék meg, készese lennék az utcán, most nem vettem meg és észreveszem, akkor ez...
Mert hogy megerősít egy pozícióban. De én nem így jövök ki a tartalmát, hogy csak ezt akarom.
Hanem hogy?
Nekem nincs ilyen katartikus pillanat, hogy akkor is így. Valamit bezárult, vagy beéred, vagy nem tudom.
Hanem mi az érzése?
Abban egyetértek, hogy nagyon erős a hangulatteremtő ereje is. A hangulat az fontos, de aztán még nem érzés, hogy nem értem. Hanem érzésem nem tudom, azt nem tudom megmondani az érzésem. Inkább ez a fajta dolog, hogy ez egy intellektuálisabb dolog, hogy a látvány az a szemem előtt alakul ki, hogy itt nem egy ilyen, nem ilyen prefabrikált dolgokból épül ki valami, hanem mindig folyamatosan változik. Tehát például mondani férfiben, mint a kezdő jelenetben láttuk, hogy a szemem előtt tagolódik a látvány, a szemem előtt alakul ki. Valami is állandóan újra alakul, és nincsen szünet, és nincsen nyugóval. Hogy aztán a történeteihez képest, hogy alakul, hogy van a például az érzelmeknek egy ilyen története, hogy azok eljutnak egy nyugvó pontra, ahol én egy másik pozícióban most már megerősödhetem a végén. Vagy a történetnek van egy ilyen nyugvó pontja, hogy valami eldől véglegesen, és akkor egy ilyen katartikus pillanat. Tehát a képi megformáltság felül szerintem nincsen. Ez a hosszúság, a lassúság számomra inkább ezt jelenti, az állandó, hogy nincsen vége a dolognak, hanem minden mindig változásban.
Mondjuk egy dilemmával az, hogy a zene szemben a képpel ilyen nagyon érzelmes. De igazából a kép ugyanúgy érzelmes, sőt, ugye nem állok egyedül azzal a véleménnyel, bár óvatosan mondom, hogy ez valamennyire fekete gics. A lovas kép egy az egyben a bús magyar sors emblémákat mozgat, olyan képeket, amiket mondjuk ismerünk, sztereotípiák és sémák kötődnek hozzájuk. Másrésztről, ugye ezek a képek, azon túl, hogy valami nagyon csúnyát, ocsmányot próbálnak ábrázolni, gyönyörűen vannak fényképezve. Ez a legdurvább akadémizmus ilyen szempontból. És ez az akadémizmus úgy, hogy eljátszik ezzel a fajta rondasággal, ez igazából pontosan az, amit a Brecht támadott. Tehát, hogy és ez például a mostani holokauszt filmek nagy hibája. Vagy ugyanaz ismétlődik meg. Nem véletlenül írták például a sorstalansággal szemben, hogy nem kellett volna kicsit csúnyábbnak lenni. De nem úgy, mint ahogy a Tar csinálja. Tehát a Tarból is egy idő után szép lesz, gyönyörű szép. És például nálam a részvét gátja az, hogy amit a Brecht-tel kapcsolatban, vagy Brecht-tel akartam elmondani, hogy egy idő után érzem azt, hogy rá vagyok rakva egy esztétikai sírre. És ezen az esztétikai sínen tényleg így ki van módolva, az be vagyok húzva. Sőt, ebben a lassúságban érzem ezt a behúzást is. Szóval ilyen szempontból működik az, amikor igen, számomra ez
a... Igen, tudom akceptálni ezt a véleményt, tehát ezt teljesen elfogadom, hogy valaki ezt fekete kisnek nevezze, ez már ugye már 10 éve megy ez a dolog. Azt nem fogadom el, hogy be vagy húzva. Ugyanis, és itt a sorstalansággal való összevetés az pont azért nem jó, a sorstalanság...
Az csak egy ilyen példa volt, amit
nem volt. Nem. Ez nagyon... Tehát, de mondhatjuk, ha nem tudom, a Schindler listáját is, ugye, amit általában szoktak nagyon szívni nekem, az nem tetszett. Tehát én gicses ember, szeretem a gicseket. De azért nem igazságos azt mondani, hogy a Tar behúzza, kvázi rárakja az embert erre az esztétikusra, mert éppen a lassúság miatt, éppen a lassúság vontatottság miatt megnehezíti a néző számára ezt az élvezetet. Ez nem megkönnyíti. A sorstalanság az egy teljesen korrekten megcsinált hollywoodi dramaturgiával, sajnos nagyon rossz film, de mert rossz rendezőre. Egész egyszerűen szép képek vannak benne, és nem az a baj, hogy szép képek vannak benne, az egyáltalán nem baj, az a baj, hogy rossz a rendező.
Nem tudom,
hogy egyetlen egy jelenetet nem tudott megrendezni, Koltai, egyetlen egy jelenetet nem tudott megrendezni, fogalma se volt, hogy mit csináljanak a színészek, odaadta nekik a szövegkönyvet, hogy csináljátok meg, mert nem rendező, nem tud filmet rendezni, nem tud jelenetet rendezni, nem tud színészt mozgatni. Ha ezt egy jó rendező csinálja, ezekkel a szép képekkel biztos, hogy egy nagyon szép film lett volna. Nem az a baj, hogy túl szép. Nem az a baj. Ezek ilyen esztétikai, kritikusi előítéletek, hogy valami túl szép vagy nem túl szép. És az nem igaz, hogy a Tarbéla belehúzza, mert olyan úgy megnehezíti a néző dolgát, hogy az, aki ezt végignézi, az az 26 Brechttel ér föl. Tehát a Brecht az, a Brechtnek az elidegenítő eszközei azok az kis iskolahoz képest van végignézni a Sárpád hangot.
Szerintem az a tárcsolás példa a mesterlövészettel működik esztétikai szinten is, vagy hát ennek a lassúságnak ugyanúgy van kényszerítő ereje, mint mondjuk az új hollywoodi filmeknek a gyorsasága. Szerintem ez két
pól. Tényszerűen nem igaz. Ha ez igaz lenne, akkor a Tarbélának Magyarországon 500 ezer nézője lenne. Ha ez igaz lenne. A Tarbélának Magyarországon van 300 nézője.
Ez csak befogadói szokásoknak
a kondicionális. Azt mondod, hogy behúzza. Azt mondod, hogy így becsapja a nézőt, és ilyen mézes madzaggal behúzza a maga világába. Ez nem igaz, éppen hogy lehetetlenné teszi, vagy nagyon-nagyon megnehezíti az esztétikai élvezetet.
Marad Basinek, a kisvasutat azért élvezzük, mert lassú. A kisvasutat például azért élvezzük, mert lassú, mondjuk szemben a gyors vonattal. Tehát, hogy valahogy így működik a dolog. Persze, nyilván nem csak az van,
hogy... Ez nem akármilyen lassúság. Tehát ez nem akármilyen lassúság, ez extrém lassúság. Ez olyan lassúság, ami kiszűri azokat a nézőket, akik nem tudnak ráhangolni erre. És a helyzet az, hogy a néző 99,9%-a nem tud erre ráhangolódni. Pont az, amit a Brecht akart, sőt, sokkal inkább. Tehát ugyanazt csinálja, elidegeníti a nézőt az esztétikai anyagtól. Azok, akik hajlandók belemenni, és képesek belemenni, azok esztétikai, más típusú esztétikai élményt kaptam, de nem azt, amit a sorstalansággal próbáltak elérni, vagy amit a Schindler listája elér, mert azt egy jó rendező csinálta. Az, hogy valami szép, meg hatásos, az miért volna baj? Tehát az, hogy szép valami, az szerinted a baj? Az, hogy érzelmek vannak benne, az miért lenne baj? Az a baj, ha rossz. Csak az a baj. Ez a baj ezzel az egész fekete gics dologgal, úgy teszünk, mintha, tehát olyan szót használunk erre, nem...
Sajnos nincs jobb, vagy hát én is gondolkoztam most egész előadás alatt, hogy mi lenne a gics helyett egy ilyen, nekem is bajom van ezzel, de nem találtam jobb szót rá. Nyilván a szó már terhelt.
Igen, mert az, tehát ugye a gicsben benne van a könnyű élvezet. Na most Tarbélára azt mondani, hogy ez könnyű élvezet, hát... Az, hogy túlzás, tehát hogy túlzás, azt lehet rámondani, hogy ezek túlzott filmek. Hogy az a feketesség, az a depresszió, az a nyomottság, az egész úgy, ahogy van, az el van túlozva, azt lehet mondani. És ez szerintem igaz is, ez el van túlozva.
Ezért kezdtem azon
is. Szerintem a Dostojevszki is el van túlozva. És a Kafka is el van túlozva. Tehát, hogy... Bodár is el van túlozva.
Még egy utolsó kérdés. Át kell csoportosan.
Igen.
Egy félmondatos utolsó kérdés.
Nem kérdés.
Ja, tekve.
Mondhatjuk el azt, hogy a Tarbéla a Kamilaióban azt mondja, tehát megmondja nekünk azt, hogy mi a fényeihez való egyedüli adekvát viszony. Tehát az egyedüli adekvát viszony a fényeihez az, ahol nincs egy viszonyú alulhoz, hogy oda megyünk, átüleljük, együtt érzünk vele, és akik zokkodunk, vagy megőrülünk. Mert a jóvalója... És megőrülünk. Tehát a jóvalójában olyan helyzetben van, mint ahogy egy-egy szereplő a filmekben, tehát korlátok között látszólag vannak cselekvési lehetőségei. Mert úgy gondoljuk a történet egy adott pillanatán, hogy különböző lehetőségek állnak előkezünk a cselekvésre. De valójában a helyzet olyan, mint semmi nem lát, és ahogy a szereplőben állt a nézősen állt, hogy nem enged a lehetőségeket. Tehát ez a csak a helyzet. Tehát valamiféle módon elmondja nekünk,
hogy
nézzük
a filmjét.
Tehát igaz-e ez vagy sem, vagyis
belemagyarázok
amit a bejelent,
ami nincs benne? Igaz-e az, hogy ezzel a jelentővel hogy kell nézni a filmet? Ez igaz? Persze, ez igaz. Ezt mondtam is, hogy a minden filmnek a kározat után van egy bevezető jelenete, amelyik megmondja, hogy hogy kell nézni ezt a filmet. A kározatnál ott van, hogy a pasas ül és nézi a csilléket. Ez a film arról fog szólni, hogy ez a pasas ül és nézi a csilléket. És ez az összefoglalás az egész filmnek, hogy minden ugyanaz, minden visszatér. A mi viszonyunkat az, hogy látjuk, hogy a pasas ül és nézi a csilléket, és amikor megmozdul az egész, akkor azt hiszük, hogy na nem, mégsem erről fog szólni a film. Ha-ha, jön egy történet. Szóval vége az, hogy mégiscsak ül és nézi a csilléket. A sátántangó úgy kezdődik, hogy tehenek kijönnek a karámból és össze-vissza mennek. Hát, amikor meglátjuk az embereket, azt mondjuk, hát ezek lehet, hogy mégse tehenek, tehát mégse bajmok ezek az emberek, akiket csak úgy hajtanak jobbra-balra, és úgy szétszóródnak a világban. Hát 7 óra múlva azt látjuk, hogy ezek barmok, akik szétszóródnak a világban. És így tovább. Itt is, hogy hát ha nem arról szól a film, hogy az minden csak egy ilyen tökéletesen haszontalan és eredménytelen küszködés, kegyetlen küszködés az elemekkel, mert semmi értelme nincs. De az. Az elején elmondja, hogy mi lesz a vége a filmnek, és aztán, mivel nem akarjuk elhinni, mert ez lehetetlen, hogy 7 órán keresztül ezt nézzük, hogy valahogy barnok szétszórulnak a megyében. De azt látjuk. Csak nem jövünk rá, csak a végén jövünk rá, hogy ezt láttuk.